Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Karácsony Gergely főpolgármester. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot, főpolgármester úr, mikor kezdődik a Lánchíd felújítása, a tényleges munka?
A tényleges munka februárban fog elkezdődni, valószínűleg február második felében, és jelen tudásunk szerint 2023 őszéig fog tartani, tehát ha keresünk egy szép kerek dátumot, akkor Budapest 150. születésnapjára 2023. november végére el fog készülni a Lánchíd felújítása.
Milyen lesz az ütemezés az első pillanattól kezdve az átadásig? Zárva lesz?
Igen, sajnos olyan szerkezeti változásokat kell végrehajtani, gyakorlatilag a láncokat leszámítva a teljes hídtest megújul, hogy ezért ebben az időszakban le kell zárnunk a Lánchidat. Ugye a Lánchíd nyilván nagyon fontos jelentőségű hídja Budapestnek, hiszen a belváros két oldalát köti össze, viszont az autóforgalom szempontjából a teljes, ha az összes budapesti hidat nézzük, akkor ez nagyjából 4%, tehát azt gondolom, hogy nagyon nagy fennakadást talán nem fog okozni ez az autóforgalomban. A közösségi közlekedésben ugye két fontos buszjáratnak is sajnos el kell kerülnie majd a hidat, illetve a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szempontjából nyilván fájóan hiányozni fog nekünk a Lánchíd, de már rég meg kell volna kezdenünk a felújítását, örülök, hogy végre régbe értünk.
Tüttők Kata mondta, városüzemeltetését felelős főpolgármester helyettes, hogy ez pont egybe esik a 3-as metró belvárosi felújításával, meg a egy csatornahálózat felújítási munkával is. Van már tervük arra, hogy az összes forgalmat hogy lehet menedzselni?
Hát igen, valóban összecsúsztak a dolgok. Semmiképpen nem mondhatja azt senki, hogy a város ne fejlődne. Talán egy kicsit ebben az értelemben talán túl sok is ez a jóból. Valóban a 3-as metró középső szakaszának a felújítása ugye szintén hosszú évek, évtizedek óta húzódó beruházás, és mostanra jutottunk el odáig, hogy a középső szakaszt is felújítjuk. Hál' Istennek úgy tűnik, hogy minden jogvitát sikerült rendezni, és mind az aluljárók, mind pedig a magának a vasúti szerkezetnek a felújítása, tehát az alagútban és az aluljárókban is folyik a munka. És valóban egy nagyon fontos víziközmű beruházás zajlik, hiszen Budapest egyik legnagyobb vízvezetékét kell kicserélni a pesti rakparton. Ennek megfelelően valóban az év nagyjából közepétől a pesti alsó rakparton is folyik majd egy beruházás. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos beruházások, ezeknek az időzítése az hát nem az jelenlegi városvezetés döntése volt, ebben az értelemben mi is megörököltük ezt a helyzetet, de örülünk annak, hogy ilyen sok beruházást tudunk a városra megvalósítani.
Hogyha a pesti alsó rakparton csatornát csinálnak, az azt jelenti, hogy ott felbontják az utat, magyarán ott senki nem mehet sem erre? Az közlekedés elesett?
Hát igen, ennek a pontos ütemezését majd még később meg fogjuk kialakítani, de nagyjából igen, az Erzsébet hídtól tulajdonképpen a parlamentig egy víziközmű hálózat fektetés lesz. Most a felső rakparton fut ez a vízvezeték, amely nagyon rossz állapotú, bármikor olyasmi probléma lehet ezzel kapcsolatosan, nem tudjuk halogatni a beruházást, és áttelepítjük az alsó rakpartra, ennek kapcsán az le lesz zárva, de mivel az alsó rakpart felújítására egyébként majdnem teljesen kész tervei vannak a fővárosnak. Azt reméljük, hogy a két beruházás összeér, és amikor a víziközmű beruházás befejeződik, akkor már egy megújult rakpartra tudunk tovább menni. Itt még vannak nyitott kérdések, remélem, hogy a két beruházást össze tudjuk majd hangolni, és mind a kettő nagyjából 23-ig befejeződhet. A Lánchíd felújításával nagyjából egy időben lehet egy megújult pesti alsó rakpartunk. Ha minden jól sikerül, egyenlőre ez még számos kérdés fölvet, hiszen többek között a kormánnyal éppen a rakpart felújításáról is folyik az egyeztetés.
Hova lehet rakni a pesti alsó rakpart forgalmát? Az egyik legfontosabb észak-déli irányú átközlekedési rendszer.
Hát nézze, a pesti alsó rakpart kapcsán mi örülünk annak a lehetőségnek, hogy a város egy kicsit jobban tudja használni a pesti alsó rakpartot, nem csak autópályaként, és mindenképpen gondolkodunk abban, hogy időszakilag a gyalogos forgalomnak átadjuk a pesti alsó rakpartot. Nyilván olyan időszakokban, amikor ez nyári időszakokban vagy hétvégente. Sajnos most a beruházás idején el kell kerülni az autósoknak ezt az útszakaszt. tudjuk azt, hogy ez egy nagy sok a városnak, de ugye egy városvezetés két problémát tud okozni a budapesti polgárainak. Egyik, ha nem történik semmi a városban, és nem újítjuk föl a szükséges infrastruktúrát, a másik, amikor ezek a beruházások egybeesnek. Sajnos egyik beruházás sem halasztható. A Lánchíd felújítását erről az indokoltnál is több politikai vita volt, azt gondolom a Lánchíd felújítása nem várhat tovább, hiszen az állapota olyan, hogy előbb-utóbb le kellett volna zárunk a forgalom elől. A víziközmű beruházást is a vízművek jelezte egy nagyjából fél évvel ezelőtt, hogy nem halhatható, hiszen rendkívül kritikus infrastruktúra ez. A háros metró felújítása pedig, ami ugye az egész Magyarország legnagyobb közlekedési infrastruktúrája, szintén ugye évek óta folyamatban van. A budapestiek türelmét kérjük, és reméljük, hogy a lehető leggyorsabban le tudjuk zárni ezeket a beruházásokat, és vissza tudjuk adni mind a Lánchidat, mind a pesti alsórakpartot a forgalomnak, hogy milyen forgalomnak egész pontosan, arról pedig társadalmi vitát fogunk lefolytatni. Van azért érdemi támogatottsága annak, hogy a pesti alsórakpartot nagyobb arányban használjuk gyalogos és rekreációs célokra, az autó közlekedés lehetőségének a fenntartása mellett természetesen.
Ha csak a számokat nézzük a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ez végül mintegy 5 milliárddal többe kerül. Az előleget sokszorosára, 60-szorosára emelték, a kötbért pedig csökkentették. Fürjes Balázs szerint korrupció kockázata húzódhat meg. Túlárazásról lehet szó. Vizsgálják ezt a lehetőséget?
Ebben a kérdésben sok állítás volt, amivel én nem értek egyet, vagy amely azt mondom nem állja ki egy tényszerűség próbáját. Hát kezdjük azzal, hogy a Lánchíd felújítása 8 milliárd forinttal olcsóbb lesz, mint az előző városvezetés által kiírt közbeszerzés. Természetesen egy valamelyes csökkentett műszaki tartalommal, de én azt gondolom, hogy aki egész pontosan ki tudja számolni, hogy a Lánchídhoz kapcsolódó villamos alagút felújításának az elhagyása az egész pontosan milyen, hogyan számítódhat be egy egységesen kiírt közbeszerzésbe, az hát legalábbis én nem vállalkoznék erre a feladatra. És időtisztelettel szeretném mondani, hogy is mondjam. Egy nyílt közbeszerzési eljárás volt, amelyet követhetett a nyilvánosság, a Transparency International nemzetközi antikorrupciós szervezet folyamatosan nyomon kötte ezt a folyamatot, és hát hogy mondjam, szóval, ha van olyan nagy állami beruházásokat levezénylő ember Magyarországon, akinek szerintem óvatosan kéne fogalmazni a túlárazásokkal, az valószínűleg Fürjes államtitkár úr.
De akkor az sem igaz, hogy az előleg sokszorosára emelkedett, a kötbér megcsökkent?
Nézd, erre most megmondom őszintén, a pontos választ nem tudom megmondani. Egy olyan közbeszerzési folyamaton vagyunk túl, amelyet a lehető leggyorsabban akartunk lebonyolítani, és én azt gondolom, hogy a Lánchíd, amelynek az előző felújítása 30 éve volt, és 9 éve nem történt semmi, én örülök annak, hogy ez a folyamat elindult, és örülök annak, hogy végső soron a főváros ilyen pénzügyi körülmények között, mint amilyenben került, részben a járvány, részben a kormányzati megszorítások miatt gyakorlatilag teljes erejében, teljes pénzügyi hátterét ugye biztosít ennek a beruházásnak, amelyben az állam közreműködése reméljük, hogy megvalósul, de nagyjából a beruházás áfa költségét fogja megkapni a fővárosi önkormányzat. Biztos vagyok abban, hogy olyan módon valósul meg a beruházás, amely a budapesti polgárok érdekét szolgálja. Több jogorvoslati folyamat volt, amelyet megnyugtatóan lezártunk. Én azt gondolom, hogy örüljünk annak, hogy végre nem csak beszélünk a felújításon, hanem ez meg is fog valósulni. Ami pedig a túlározást, meg a korrupciós kockázatokat illeti, ezek olyan alantas vádak, olyan mély színvonalon vannak, hogy én odáig nem szeretnék leereszkedni.
Az alagút része volt a korábbi csomagnak, az új projektből ezt már kivették. Arra valamikor sor kerül, mert mint a Lánchíd környékének rendezésére?
Természetesen az a célunk, éppen ezért szeretnénk például a pesti alsórakpart, illetve a Széchenyi tér tervezése kapcsán és az adott esetben a beruházás lebonyolítása kapcsán is előre lépni, hogy a Lánchíd felújításához hozzákapcsoljuk a pesti oldalon szükséges beruházásokat. Ami a villamos alagutat jelenti, ott valóban előbb-utóbb az indokoltá válik, de messze nem annyira indokolt, mint magának a hittestnek a felújítása, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, bár sokaknak érdekük, hogy erre nem emlékezzünk, de azért én szeretném emlékeztetni mindannyiunkat, hogy az előző városvezetés által kiírt közbeszerzést mi szerettük volna mindenképpen lezárni, és épp 2020, tehát a tavalyi év februárjáig az utolsó jogszabály adta lehetőségig nyitva hagytuk a közbeszerzés lezárásának a lehetőségét, éppen azért, mert szerettük volna minél előbb elindítani a beruházást. Ehhez azonban az előző városvezetés által beállított költségkeret messze nem volt elegendő, hiszen Pálos István főpolgármester úr is panaszkodott a magas árakra, de ha kaptunk volna a kormányzattól nagyobb együttműködési szándékot, akkor le tudtuk volna zárni az eredeti közbeszerzést is. Így azonban újra kellett tervezni a beruházást, előrizni kellett, hogy a műszaki tartalom mennyire érvényes még, és ezért ugye tavaly nyáron írtuk ki a közbeszerzést. Tehát egy szó mint száz szeretnénk, hogyha a Pesti alsó rakpart és a Széchenyi tér tervezése és adott esetben az ott folyó beruházások utolérnék a Láncidat, és van ma még van matematikai esély arra, hogy 2023 őszére ne csak a Lánchíd, hanem a pesti történelmi belváros rakpartja és a Széchenyi tér is megújuljon. Ezzel kapcsolatosan van egy tervezési folyamat, és van egy eddig reményekkel teli együttműködés a kormányzati oldal részéről, de az elmúlt hónapok azt gondolom egy kicsit beárnyékolták ezt a folyamatot, hogy úgy fogalmazzak, és ma már kevésbé látom a kormányzat együttműködési szándékát ezeknek a projekteknek a lezárása érdekében. Az önmagában egy nagyon megnyugtató jel lenne, hogyha annak a bizonyos 6 milliárd forintos állami támogatásnak a lepapírozása végre elindulna, amelyet szóban többször megerősítettek a kormány oldal képviselői, de még semmilyen írásos garanciánk nincs arra, hogy ez valóban meg fog érkezni.
Ja, a rendszer bírálói rendszeresen elmondják, hogy mi a rosszabb a Lánchíd felújításának ügyében. Mi az, amit ez alatt az egy év alatt önök el tudtak érni? Vagyis mi a jobb?
Hát nézzel, a kritikánk egy része megalapozatlan, tehát műemlékvédelmi szempontból, vagy bármilyen szempontból mi nem csonkítottuk meg ezt a beruházást. A villamos viadukt beruházásnak az elhalasztása az természetesen egy kényszerű döntés, amit a pénzügyi lehetőségek határoznak meg. De azért az ékszerem méret, tehát azt az alapvető tényt, hogy a Lánchíd felújítása, az első cikk, amit én olvastam, talán 2011-es volt, ami azt mondta, hogy azonnal fel kell újítani a Lánchidat. És mi pont egy gazdasági világválság kellős közepén, amikor, és remélem lesz módunk majd erről beszélgetni, ezeket a pénzügyi problémákat gyakorlatilag a duplájára emelik a kormányzati megszorítások, elvégezzük azt a munkát, amit az elmúlt 10 évben senkinek nem sikerült, szerintem ennek egy kicsit jobban kéne örülni. Természetesen minden kritikát a demokráciában el lehet mondani, állunk ezek elé, de a Lánchíd felújítása azzal a műszaki tartalommal fog megvalósulni, amelyet az előző városvezetés egyébként hosszú évek megalapozott szakmai munkájával kialakított. Mi ettől a Lánchíd test összefüggésében nem vontunk el semmit. Valóban a viadukt, a villamos alagút felújítása az most elmarad, de az messze nem olyan sűrű, mint maga a Lánchíd. Sőt, az én álláspontom szerint a Széchenyi tér mai állapotában méltatlan helyzetben van, hiszen ez egy történelmileg is, városszerkezetileg is egy nagyon-nagyon fontos terület. Nagyon szeretném, hogyha a Lánchíddal együtt ennek az átalakítását is végre tudnánk hajtani.
Ja, 6 milliárd forintos állami hozzájárulást kell még lepapírozni? Vagy az már le van papírozva?
Nem, sajnos erről semmilyen megállapodás nincs. Van egy, még kormánydöntés sincs valójában erről. Egy FKT határozat, egy fővárosi közfejlesztések tanácsa határozat van arról, hogy a kormány az egyébként így csökkentett műszaki tartalom mellett is, ami ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a villamos alagút kikerül a beruházásból, egyetértőleg támogatta azt, hogy így írjuk ki a közbeszerzést, de jelenleg nincsen a fővárosnak támogatási szerződése a kormánnyal erre a beruházásra, ezt tényszerűen meg kell jegyezni.
De el tudják, vagy el kell kezdeni akkor is, ha ez a pénz nem lesz meg? Akkor azt valahonnan saját pénzből kell beletenni, nem?
Természetesen. Nem szeretném ezt a forgatókönyvet túlragozni, mert még a végén valaki beleszeret ott a kormányzati oldalon. Mi elindítjuk a beruházást, annak ellenére, hogy valójában nincsen még egyenlőre semmilyen megállapodott támogatási szerződés a főváros és a kormány között ezzel kapcsolatosan. Mi komolyan veszük, lehet, hogy ez naivitás a részünkről, de komolyan veszük a kormány ígéretét, hogy ezt a pénzt meg fogja kapni a város. Mondom, a beruházásnak egy viszonylag kisebb szegmense, nagyjából az áfa tartalom, tehát a központi költségvetésnek a Lánchíd felújítás egy filérében nem fog kerülni.
De nincs olyan kikötés, hogy nem lehet elkezdeni egészen addig, amíg ez meg nem jön. Magyarán elkezdik mindenképpen, vagy megjön, vagy nem jön.
Elkezdjük mindenképpen, és jöjjön meg. Maradjunk ebben.
Uh-huh. Az, hogy 5 milliárddal több lett, ez hogy magyarázható meg?
Ez, nézze, az, hogy ez igaz ez az állítás, ezt ne tőlem kérdezzen, szerintem ez nem igaz. Szerintem nincs ilyen körte és az almát összehasonlítani, nem szeretném. Ezt kérdezem meg a Fidesz politikusoktól, hogy ezt hogy számolták ki. Én azt látom, hogy Tarlós István idején kiírt közbeszerzésben 8 milliárddal többe került a Lánchíd felújítása villamos alagúttal együtt, és én nem tudom azt megmondani, hogy az a műszaki tartalom, amit az alagút felújítása jelent, az egészen pontosan ebben az egész korábban kiírt közbeszerzésben mennyit ér. Tehát most egy olyan dologra kér a véleményet, amivel én nem értek egyet. Tehát kérdezem meg Fűrjes Balázs, hogy hogy jutottak el a számításra. Én magam részéről örülök annak, hogy a Lánchíd felújítása végre elindul, és bármennyit könyörögtünk a kormány oldalnak, hogy zárjuk le az előző közbeszerzést, és valósuljon meg az alagút felújításával együtt a Lánchíd felújítása. Erre nem volt nyitottság, ezért nekünk újra ki kellett írnunk a közbeszerzést, amelyen egyébként érdemi piaci verseny volt, és ezek az árak alakultak ki. Hagyd ne soroljam most föl tényleg az ékszerelmére. Hagyd ne soroljam föl azokat a beruházásokat, amik kétszer-háromszor annyiba kerültek, mint az eredeti megállapított összeg volt, és hagyd ne mondjam el, hogy ki menedzselte ezeket a projekteket. Tényleg maradjunk a tényszerűség határain belül. Ez az 5 milliárd szerintem ez egy hasraütésszerű szám. Arra kérem, hogy ne kelljen kommentálnom valamit, ami szerintem nem igaz.
Tavaly megállapodtak a Svitelskivel, 9,5 milliárdért fejezi be a munkát, de úgy tudjuk, hogy nem lesz akadálymentesítés, amire egyrészt a mozgássérültek számítanak, másrészt meg, ha jól emlékszünk, akkor ez egy uniós feltétel is. Jól emlékszünk?
Valóban van ilyen feltétel, de a két dolog nem függ össze egymással. Tehát az akadálymentesítést, és most megint nem szívesen mutogatok hátrafelé, de hát ugye az akadálymentesítés a 2019 előtti ellenzék városvezetésének a nyomására került be végül is a fővárosi tervekbe. Van ehhez egyébként forrás, tehát az akadálymentesítés meg fog történni. Ugye itt gyakorlatilag három beruházás zajlik párhuzamosan. A 3-as metró vasút szerkezetének a felújítása, gyakorlatilag a vágány felújítás, ugye ennek kapcsán volt ez a jobb vita. Van egy másik beruházás, ugye az állomásoknak a felújítása, és ehhez jött harmadikként az akadálymentesítés, ami tulajdonképpen az állomások mellett ugye az aluljáróknak az átalakítását is jelenti, és sajnos ez a három projekt elválik egymástól, különösen ugye az aluljárók és a megállóknak a felújítását korábban együtt kellett volna kezelni. Tehát itt a három beruházás van párhuzamosan, és ezek egy kicsit bonyolultabban függnek össze, mint a kérdésben megfogalmazódott. A lényeg az, hogy 2017-ben kötetett ugye az a szerződés, amely alapján a Svitelski vasútépítő ugye felújítja magát a vasúti szerkezetet, tulajdonképpen a vágányokat, amely ugye megvalósult az észak és a déli szakaszon, és most a középső szakaszon kellett a munkát folytatni, de mivel ez a munka az aluljárók felújításának a csúszása miatt nem indult el, ezért a kivitelező újabb igényekkel lépett föl, amelyeket mi az eredeti igényeket túlzónak gondoltuk, hiszen sokszorosan volt ez a plusz összeg, amit elhangzott. Ez még belefér az Európai Uniós finanszírozásból megállapított keretbe. Azt gondolom, hogy a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően ez egy kezelhető plusz igény. A lényeg az, hogy a beruházás elindult, remélem, hogy nem lesz jogvita ebből, hiszen ne felejtsük el, hogy a 4-es metró ügyében továbbra is tulajdonképpen még mindig vitatott jogi kérdések vannak, tehát az ilyen nagy beruházások esetén úgy látszik Magyarországon van egy ilyen fátum, hogy itt nehéz jogvita nélkül ezeket megvalósítani. Az akadálymentesítés nincs veszélyben, ennek a forrása rendelkezésre áll, és az aluljárók felújításával párhuzamosan zajlik ez a munka. Ez nem függ össze szigorúan a vasúti vágányok felújításától. Abban az értelemben természetesen összefügg, hogy a kettőt egyszerre kell megvalósítani a 3-as metró középső szakaszában.
A szerelvények rozsdásodásának ügyét rendezték már a szállítóval?
Hát ez egy nagyon nehéz történet, és akkor finoman szóltam. Ugye az előző városvezetés hát nem a kicsujából szopta azt a döntést, hogy felújítja a metrókocsikat, ahelyett, hogy újakat vásárolna. Gyakorlatilag világossá vált, hogy sem Európai Uniós támogatás, sem kormányzati támogatást új metrókocsi beszerzéséhez a főváros nem fog kapni. Akkor véleményem szerint egy rossz szakmai döntés született, és az orosz metrókocsik felújításához kapott tulajdonképpen a főváros abban az értelemben támogatást, hogy kereskedelmi hitelből valósította meg az előző városvezetés, és csak és kizárólag ehhez kapott kormányzati engedélyt a hitelfelvétel kapcsán, hiszen az önkormányzatok, így a fővárosi önkormányzat sem tud hitelt felvenni kormányengedély nélkül. Ugye ez a történet. És akkor utána elindult ezeknek a metrókocsitnak a felújítása, és hát ez rengeteg műszaki problémát vett föl, és a mai napig azt gondolom, hogy még vannak vitatott kérdéseink. A fővárosnak komoly kötbérigénye van a teljesítéssel kapcsolatosan. Ezt a kötbérigényt egy nagyjából 10-12 milliárd forintra tesszük, és ennek a kötbérnek a érvényesítése érdekében kapcsolatban vagyunk a kormányzattal is. Ez azért nagyon fontos, vagy két szempontból nagyon fontos, hogy ezeket az igényeket jelezzük. Egyrészt ez a pénz jár a városnak. A másik, ami szintén egy fontos szempont, hogy amíg nem rendezzük ezeket a kötbéri, a garanciális kérdéseket, addig nem tudjuk elindítani a metrókocsik klimatizálását sem, mert ez elvesztetnénk a garanciát, amelyet a beszállító a megalapodás vagy a szerződések révén garantálnia kell a fővárosnak. Megtaláltuk a műszaki megoldást arra, hogy hogyan lehetne klimatizálni a szerelvényeket. Nem egyszerű, egy kicsit speciális műszaki megoldást kellett keresni a BKV munkatársainak, de megtalálták ezt. Viszont addig nem fogjuk tudni beszerelni a kocsikban a klímát, amíg nincsenek ezek a jogviták lezárva. Nem szeretnék a kormány nélkületben az ügyben lépni, hiszen a kötbérkövetelés, tehát ennek van egy diplomáciai része is, de előbb-utóbb, ha kell, akkor sajnos el kell indítanunk ezeknek a kötbéreknek az érvényesítését.
Még mindig a BKV-nél maradva, a reklámhelyeket most ki értékesíti a BKV-nél? A BKV reklámhelyeket?
Hát van egy érvényben lévő szerződés, és mi azt gondoltuk, hogy a BKV az a tender, amit tulajdonképpen mi már csak lezárni tudtunk volna, ez a főváros érdekeit nem szolgálja, és mivel most egy tiszta jogi helyzet van, hiszen az előző közbeszerzést kapcsán, bár véleményük szerint egy jogsértő döntés született, de nyilván ezt kénytelenek mondjuk elfogadni, mivel az érintett fél visszalépett ugye a közbeszerzéstől, ezért most egy új beszerzés kiírását fogja a főváros elindítani, és azt gondolom, hogy ez egy sokkal kedvezőbb struktúrában, sokkal a város számára potenciálisan sokkal több bevételt hozó módon fogjuk tudni ezeket a reklámfelületeket érvényesíteni, amelyben egyébként egy kicsit szeretnénk kilépni azokból a gondolkodási keretekből, amely eddig kialakultak. Csak egy példát mondok, azokon a metró felületeken, ahol az egész világon már mozgó reklámok vannak, tehát gyakorlatilag monitorok működnek, ott azt gondolom, hogy nekünk is meg kell fontolnunk azt, hogy adott esetben olyan módon értékesítsük ezeket a rendkívül értékes felületeket, hogy ne papírfelületi plakáthelyeket helyezünk, hanem digitális hirdetéseket. Ez sokszorosára tudja emelni a várható bevételt, illetve a gyártási költségek minimálisak, hiszen nem kell minden egyes plakátot újra ragasztani, digitálisan tudjuk ezeket hasznosítani. Ez csak egy példa volt arra, hogy szeretnénk a város számára több bevételt hozó módon értékesíteni ezeket a felületeket.
De most lehet valakitől vásárolni, vagy most egy Lukas? Kitől?
Jelenleg is van értékesítő ezeknek a reklámhelyeknek, hagyne kelljen most rossz nevet mondanom, de ezek továbbra is értékesítés alatt vannak ezek a plakáthelyek, és jelenleg is bevételt termelnek.
Ellentmondó hírek jelentek meg arról is, hogy volt vagy nem volt BKV buszbérleti szerződés. Van olyan információ, amelyik azt mondja, hogy volt, csak aztán visszalépett, és még kötbért is fizetett. Volt vagy nem volt végül is?
Szerintem ezzel nincs vita. A BKV kiírt egyébként ez egy viszonylag alacsony összegű közbeszerzés, ezen 6 busz bérléséről van szó. Ezek a buszokat egyébként a fővárosi közlekedési cég korábban is bérelte. A BKV kiírt egy közbeszerzést ennek a 6 busznak a bérlésére, ahol egy olyan cég jelentkezett, amelynek a háttere hát nem volt kellően átlátható. Ezzel együtt is azt kell mondjam, hogy a BKV vezetése nem nagyon tudott más tenni, mint érvényesen lezárni ezt a közbeszerzést. Az más kérdés, hogy mi egyáltalán nem örülünk annak, hogy egy nem átlátható hátterű céggel kelljen szerződnünk, és végső soron ez a szerződés felbontásra került, de olyan jogi megoldást kerestünk, hogy emiatt kötbért ne a fővárosnak kelljen fizetni, hanem éppen úgy fordítva. Tehát anyagi kár nem érte a BKV-t, az ügynek pedig az a tanulsága, hogy nem helyes az, hogy nem átlátható hátterű cégek indulhatnak közbeszerzésen, és egyébként még bármilyen félreértés áldozata lenne, az a hír, amely szerint a cég által benyújtott referenciák valójában nem megalapozottak, ez a hír arra ösztökélte a BKV vezetését, hogy feljelentést tegyen ebben az ügyben, és a nyomozóhatóság döntse el, hogy a közbeszerzésen induló cég valódi, vagy pedig hát kétes értékű referenciákkal indult. Ez már a nyomozóhatóság dolga.
Tehát ez az az ügy, amit közokirat hamisítás gyanújával tett BKV feljelentésként tárgyalhatunk.
Igen.
Csütörtökön egyeztettek információink szerint a belügyminisztériumban az önkormányzatokat érintő elvonásokról. Közeledtek valamit az álláspontok? És kivel, ha igen?
Hát sajnos nem tudok arról beszámolni, hogy bármilyen érdemi fejlemény lett volna ezen a bizonyos önétülésen, ugye, amely a belügyminisztérium által működtetett fórum, ahol az önkormányzati szövetségek képviselői vesznek részt. Én is, mint a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke részt vettem ezen a tárgyaláson. Igazából az egyik fő téma nyilván az iparűzési adó bevétel kiesés kompenzációja volt, ahol nemes egyszerűséggel úgy is fogalmazhatnék, hogy az ég adta a világon nem tudtunk meg semmit. Illetve megtudtuk azt, hogy a 25 ezer főnél kisebb települések automatikus és teljes körű kompenzációt kapnak a bevétel kiesés miatt, azóta ez kormányrendelet formájában is megjelent. De az, hogy az ennél nagyobb települések esetében, és hát ne felejtsük el, hogy a Magyarország polgárainak a fele ugye 25 ezer főnél nagyobb településen él, hogy az ő esetükben a kompenzáció egyáltalán hogyan néz ki, sőt, egyáltalán milyen folyamat lesz, ami ez eldönti, ki fog tárgyalni kivel, ezzel kapcsolatosan sem ott, sem azóta semmilyen információ nem áll rendelkezésünkre. Én úgy tudom, hogy a kormány még nem tárgyalt konkrét önkormányzatokkal, ugye 70 önkormányzatot érint ez az ügy, hogyha budapesti kerületeket is külön-külön számítjuk, már pedig ez a helyes, hiszen a budapesti kerületeket is, nem csak a fővárost, hanem a kerületeket is drámai mértékben érint ez az intézkedés. És mielőtt ennek a súlyát érdemes egy kicsit pár szót ejteni a korábbi döntésekről is, hiszen az iparüzési adó kisvállalkozásokat, középvállalkozásokat érintő megfelezése az nem egy lépés volt, hanem egy lépés sorozatnak az az eleme, ami már a főváros működőképességét olyan mértékben korlátozza, amely gyakorlatilag azt gondolom, hogy élesen felteszi azt a kérdést, hogy egyáltalán kihúzza az idei évet a főváros, hogy tudjuk-e finanszírozni az alapvető közszolgáltatásokat, hiszen, és szívesen felsorolom, de most csak ezt akartam volna elmondani, hogy önmagában nem az iparüzési adó megfelezése az egyedüli probléma, hanem az az intézkedés csomag, aminek ez volt az egyik legfontosabb eleme.
Mi az, amit korlátozni vagy leállítani terveznek, ha így marad?
Semmit. Tehát én értem, hogy a 22-es választási vereségtől félő kormány megpróbálja az önkormányzatokat, beleértve ugye a legláthatóbb és ellenzéki vezetésű fővárosi önkormányzat mozgásterét annyira szűkíteni, hogy aztán nekünk vissza kelljen vágni a közszolgáltatásokból, és azt a szerepet szánják nekünk, hogy mi legyünk, akik megszorítanak, miközben a magyar államadósság 25 éves csúcson van, és a válságkezelés örvén azért csak éppen a válságot nem sikerül kezelni, és hogy ebben a politikai helyzetben mi legyünk azok, akik megszorítanak, de nem tervezünk ilyen lépéseket. Megpróbálunk a lehető legmesszébb elmenni abban, hogy takarékoskodjunk, hogy olyan átszervezéseket valósítsunk meg, amely nem érinti a közszolgáltatások színvonalát. Ebben azt gondolom, hogy nagyon messzire elmentünk, hiszen összevontuk a főváros szinte valamennyi közműcégét, és ott rengeteg politikai pozíciót, illetve középvezető pozíciót megszüntettünk, és több milliárdos spórolást fogunk ezzel elérni, és vannak olyan kisebb lépések, amelyek nem jelentenek óriási érdeksérelmet, de egy hatékonyabb gazdálkodást jelentenek, de nem szeretnénk a közszolgáltatásokat csökkenteni, főleg ami a közösségi közlekedést illeti, hiszen ne felejtsük el, hogy járvány van, tehát bár sokkal kevesebben használják a tömegközlekedést a városban, mint az megszokott volt, sajnos ennek megfelelően sokkal kevesebben fizetnek is ezért, de éppen a járványi megfontolásoknak megfelelően csak a 8 órás kijárási korlátozás idején csökkentettük érdemben a közösségi közlekedési kapacitást, egyébként pedig gyakorlatilag teljes kapacitással megyünk tovább. Nem szeretném azt a szerepet eljátszani, amit a kormányzati gépezet nekünk szánt. Kitartunk és próbálunk minden módon föllépni annak érdekében, hogy ezek a megszorítások ne veszélyeztessék a város működését. Ennek egy része az, hogy arra kérjük a budapesti vállalkozásokat, akiket érint az iparőzési adócsökkentés lehetősége, hogyha tehetik, akkor ne éljenek ezzel a kedvezménnyel, fizessék be a teljes adót, és ezzel járulnak hozzá ahhoz, hogy a budapesti fővárosi közszolgáltatások, amelyek azt gondolom, hogy a gazdasági talpállás szempontjából is nagyon fontosak, ezek továbbra is tudjanak működni.
De erre szolgál a plakátkampány?
Többek között erre is, illetve hát arra, hogy azt nem tehetjük meg, hogy az budapestieknek nem mondjuk meg, hogy a város milyen nehéz helyzetben van. És nem szeretnénk... Szóval mi az őszinte párbeszéd híve vagyunk, és azt gondolom, hogy például a járvány ügyében az, hogy a főváros folyamatosan aktívan kommunikált a polgárokkal, az talán hozzájárult ahhoz, hogy én azt gondolom, hogy ma a Budapest az a település, ahol leginkább betartják a polgárok a járványügyi szabályokat. Ennek része az, hogy elmondjuk, hogy a város talpraállításához kell a városi polgárok együttműködése, méghozzá legalább három területen. Az egyik az, hogy reméljük, hogy hamarosan az oltási program eljut arra a fázisra, hogy valóban tömeges oltás van Magyarországon. Jelenleg nagyon bizalmatlan a lakosság a vakcinákkal szemben. A kampányunk egyik része, amelyet az elkövetkező időszakban majd a budapesti polgárok is látni fognak, az arról fog szólni, hogy mindenkit arra kérünk, hogy ha lehetősége van rá, akkor oltassa be magát, vállalja ezt maga és a közösség érdekében, hiszen a gazdasági talpraállást is ezt teszi majd lehetővé, ez az egyik. A másik az, hogy előbb-utóbb újra megnyílnak a fővárosi közszolgáltatások, újra lehet majd talán, bár most is azon, ami biztonságos a közösségi közlekedés, hiszen nincs arra vonatkozó adat, hogy a járvány terjedését a közösségi közlekedés erősítette volna bárhol a világon. Újra kinyílnak a mozik, a színházak, a fürdők, arra kérjük a budapestieket, hogy ezek a közszolgáltatásokat használják, és arra kérjük a budapesti vállalkozásokat, hogy segítsék a város működőképességét megőrizni.
Miért nem nyúl hozzá a főváros a tartalékaihoz ebben a válsághelyzetben, amikor egy átlag polgár, ha bajban van és a jövedelme csökken, akkor bizony hozzányúl a tartalékaihoz?
De miért gondolja, hogy nem nyúlunk hozzá?
Mennyit költenek a tartalékból?
Mindent. Tehát gyakorlatilag az iparizési adó csökkentés, de vonatkozó kormányzati döntés előtt már tulajdonképpen a főváros összes mobilizálható, erre a célra felhasználó a működési lyukat betemő tartalékát mi beterveztük a városnak az idei költségvetésébe. Ez egy közel 80 milliárd forint. Természetesen válságok korát éljük, nagyjából 10-12 évente van egy gazdasági válság, és az elmúlt időszak ugye erre tanított minket. És természetesen, amikor válság van, akkor nem a megszorítás a jó válasz, hanem akkor bizony elő kell venni a tartalékokat. De ugye, hogy ezeket a tartalékokat mi nem azért kell elővennünk, mert hogy válság van, hiszen az a, nagyságrendileg mondom, nagyjából 40%-os bevétel kiesés a város működtetéséhez szükséges forrásokból, ennek csak a fele a járvány. Csak a felét teszi ki azt, hogy eleve csökkenek az iparőzési adóbevételeink, illetve a közösségi közlekedésben is gyakorlatilag a felére csökkent a jegybevétel a tavalyi évben. A másik fele az a kormányzati megszorítások, amelynek egy része az iparőzési adó további csökkentése, amely azt gondolom, hogy egy gazdasági élénkítés szempontjából is egy teljesen rossz intézkedés, de nem biztos, hogy lesz módunk ezt most megbeszélni. Másik pedig az, hogy ezt ne felejtsük el, hogy az iparőzési adó bevételeiből a város 36 milliárd forintot befizet a központi költségvetésbe. Tehát ezt azért úgy kell értelmezni, hogy ez majdnem két lánchíd. És ezt minden évben be kell fizetnünk. Tehát nem arról van szó, hogy a válság idején össze kell húznunk a nadrágszíjat, hanem arról van szó, hogy olyan szisztematikus kifosztása zajlik a városnak, amely az egész önkormányzati szektort érinti, de elsősorban a fővárosi önkormányzatot érinti, és amely gyakorlatilag azt eredményezi, hogy az a pénzügyi tartalék, amely az elmúlt időszakban rendelkezésre állt, azt nekünk teljes mértékben föl kell használnunk az idei évben, és akkor még nem beszéltem az iparizési adó csökkentésről, amely az eredeti költségvetési tervezetünkben nem szerepelt, hiszen akkor még nem volt ilyen döntés, amikor a költségvetésünket megalkottuk.
Mennyi az, amit ebben az évben föl kell használni, ha minden változatlanul marad a tartalékból?
Hát 70 és 80 milliárd forint között.
És ez azt jelenti, hogy akkor vége? Semmilyen további tartalék nincs?
Ez azt jelenti, hogy ha 22-ben három dolog, vagy két dolognak kell megváltozni ahhoz, hogy a város túléljen. Az egyik az, hogy reméljük, hogy jó lesz egy gazdasági növekedés. Ezt talán megalapozottan gondolhatjuk. Nagyon reméljük, hogy az egész világon azért arra készülünk, hogy 21, után 21-ben már egy szerény növekedés lehet, ami a 22-es adóbevételeinket azért javítani tudja, illetve hát azt reméljük, hogy megváltozik a fővárost körülvevő politikai klíma, tehát vagy a kormány változik, vagy a kormány hozzáállása, ennek a kettőnek a változása lehetővé teszi azt, hogy 22-ben már jobb éve legyen a városnak. A 21 ez egy pokoli nehéz év lesz, és azt gondolom, hogy mivel a városnak működnie kell, mert ezzel tudjuk segíteni a gazdaság talpraállását is, helyesen járunk el, hogy a pénzügyi tartalékainkkal számolunk ebben az esetben, hogy kitartanak-e vagy sem. Ez nagyon nagy mértékben azon is múlik, hogy a budapestiek mennyire lesznek partnereink a város talpraállításában.
A Galvani híddal kapcsolatos legfrissebb hír a dugódíj bevezetésének lehetősége. A dugódíjról, mint eszközről ki, milyen feltételek mellett, hogyan kell, hogy döntsön?
Hát ez egy együttes döntés kormány és főváros között. Mi csak arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a Galvani híd kapcsán van egy eddig ki nem fejtett elem, mégpedig az, hogy a Galvani híd megépítését a kormány azzal indokolja, hogy csökkentse az autóforgalmat, főleg a belvárosban, hiszen a Galvani híd kihúzza, ha úgy tetszik, a belvárosban az autóforgalmat. Igen ám, csak hogy azok a forgalmi számítások, amelyekkel a kormány érvel a Galvani híd mellett, azok részben a belvárosban egy nagyon, nagyon jelentős forgalom csökkentést, visszaszorítást, sáv megszüntetéssel számolnak. Gyakorlatilag ugye a belvárosi autókapacitás 30%-ának az elvételével számol, és egy 400 forintos behajtási díjjal. Félértés ne essék. A főváros egyébként érdemi társadalmi vitát szeretne a behajtási díjról, de szerintünk nem ennek van most az itt az ideje. Mi csak arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a Galvani híd kapcsán bemutatott kormányzati kommunikáció mögött olyan háttérszámítások vannak, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Rákóczi úton kétszer egysávos forgalom van, meg azt jelenti, hogy behajtási díj van a városban. Tehát ha valaki megnézi, hogy mondjuk a körút kapcsán milyen politikai, hát hogy mondjam, propagandát indított a kormány ellenünk az autós üldözés révén, itt a Galvani híd háttér számításaiban ennek a sokszorosát javasolják forgalomcsillapítás révén. Tehát vagy akkor nem őszinte a párbeszéd, szakmai párbeszéd a Galvani híd szerepéről a város közlekedésében, vagy valójában ők is számolnak ezekkel a forgalomcsillapító intézkedésekkel, amelyekről szerintem egy városban, ahol egyre inkább növekszik az autóforgalom, és a város rendkívül túlterhelt ezáltal, legitim módon lehet szakmai párbeszédet folytatni. De az nem járja, hogyha a főváros vezetése egyébként rendkívül óvatos, apró lépésekben csökkenteni akarja a belváros autóforgalmát, akkor egy politikai ösztűz alá vetik, majd a háttértanulmányokban ennek a sokszorosát írják le. Tehát akkor beszéljünk erről őszintén, legyen egy őszinte nyílt szakmai párbeszéd. A Galvani híd kapcsán azt gondolom, hogy számos részletkérdésről volt vita, de önmagában az, hogy ez mekkora közúti kapacitás generál azon a városrészon, ahol megépül, erről csak akkor lehet őszintén beszélni, hogyha kitesszük az asztalra azt, hogy már pedig a háttérszámítások igenis ezeken alapulnak.
De a fővárosnak meg a kormánynak még Tarlós István idejéből maradt egy magas szintű egyeztetési lehetősége. Közfejlesztések tanácsa. Ott ezeket átbeszélik? Vagy ezek attól független folyamatok?
Hát a Galvani híd az volt az FKT ülésén, és egyébként mi elmondtuk, hogy a főváros álláspontja szerint az Albert-Falvai híd megépítése az pontosabb lenne a déli város részen, de elfogadjuk azt, hogy a kormánynak erre vannak terve és erre van szándéka, hiszen hídépítés Magyarországon mindig kormányzati beruházásként valósult meg, ez nem új fejlemény. De a részletes számításokat mi is a tavalyi végén kaptuk meg, és amikor a forgalmi modellezés szakmai részleteibe mentek bele a kollégáim, akkor derült ki számunkra, hogy valójában a Galvani hídra tervezett autóforgalom, amely azért nyilván élénk vitát és sok félelmet vált ki a híd budai és pesti oldalán is, és nem csak önmagában az a kérdés, hogy a pesti oldalon hol megy majd a levezető útszakasz, hanem az is, hogy mennyi autó lesz azon az úton. Hát kiderült, hogy az ördög a részletekben van elrejtve, és olyan forgalmi számításokkal érvel a kormány, amik feltételezik ezeket a döntéseket. Az én programomban szerepelt a behajtási díj bevezetésének a lehetősége, és én nem is zárom ki azt, hogy ez a város érdekét szolgálhatná, de az kétségtelen, hogy ehhez a kormány együttműködése kell, hiszen jogszabályváltozás nélkül, magasabb szintű jogszabályváltozás nélkül erre nincs lehetőség. Én ezt el tudom fogadni, hogyha a kormánynak az az álláspontja, hogy ezt ő semmiképpen nem fogja támogatni, mert azt is el tudom fogadni, hogy adott esetben támogatja, de azt, hogy a politikai kommunikációban nem támogatja, a szakmai háttérmunkában meg ezt feltételezi, ez így biztosan nem járható út. Tehát itt azt gondolom, hogy itt sajnos egy nem őszinte szakmai párbeszéd folyik a Galvani híd kapcsán, és hát azt kell mondjam, hogy általában véve a magyar politika tele van ilyen típusú csúsztatásokkal.
Mi az, amit a főváros mint fejlesztést át kíván adni a kormánynak, mert a kormány azzal érvel, hogy mintegy 60 milliárd forint értékben csinálna meg fővárosi fejlesztéseket?
Hát nézze, ez a 60 milliárd, ez jól hangzik, de valójában ezt még leírni sem érte senki. És hát én finoman, én azt gondolom, hogy kezdjük az alapoktól. Tehát ne vegyék el a város pénzét, és akkor megcsináljuk mi ezeket a beruházásokat, még többet is. Tehát a szolidaritási adó megemelésével ebben a ciklusban nagyjából 100 milliárd forintot vesz el a kormány a főváros költségvetéséből. Tehát nem arról van szó, hogy mi esdeklünk azért, hogy mi kormánytól támogatást kapjunk. Én szeretném, hogyha a kormány komolyan venné azt a mondatot, amit a miniszterelnök mondott a választás után 2019 őszén, hogy ami járt az előző városvezetésnek, az jár a mostaninak is. Tarlós István 26 milliárd forinttal kevesebb szolidaritási adót fizetett be 2019-ben, mint amit a városnak fizetnie kell az idei évben. Ez erre a ciklusra vetítve, ez egy csillagászati összeg. 100 milliárd forintból köszönjük szépen, megcsinálunk minden beruházást, ami a városnak fontos. Nyilván az Európai Uniós források megnyilásával felett az Európai Uniós források mellett gondolom mindezt. Tehát ez az alaptév is. Egyébként pedig azok a beruházások, amelyek itt elhangoztak, ugye az állatkert, a biodom beruházás befejezése, vagy éppen az alsó rakpart, ezekről mi szívesen egyeztettünk, csak azért azt az alapvető tézis, hogy ők átvállalnak valamit, mert a főváros erre képtelen, azt nagyon határozottan szeretném visszautasítani. Itt arról van szó, hogy a város pénzét elveszik, majd a felét visszaadják fejlesztésekbe, amelyekről aztán, hogy is mondjam, nem is sikerült még megállapodnunk. Tehát mi szeretnénk... Nem presztízs kérdés számunkra, hogy egy fővárosi beruházást a főváros valósít meg, vagy a kormány. Én értem azt, hogy a főváros szereti osztani az építőiparnak a forrásokat, és nem szereti, hogyha ezt más teszi meg helyette. Még ezt is nem mondom, hogy értem, de hát mondjam, nekem a városfejlődése szempontjából sok mindent el kell tudnom fogadni külső adottságként. Tehát nyitottak vagyunk arra, hogy ezzel megállapodjunk, de egyelőre az ezzel kapcsolatos tárgyalások nagyon-nagyon az elején vannak, és remélem, hogy az elkövetkező időszakban fel tudjuk ezeket pörgetni. Részben azért is, mert a beszélgetésünk elején, hogy a Lánchíddal kezdtünk, hogy a Lánchídhez kapcsolódó rakpart és Széchenyi tér felújítás például elhangzott ebben a csomagban, ahogy tetszik. Nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül ezekről megállapodni. Ma még azért nem vagyunk nagyon közel a megállapodáshoz.
Azt látják már, hogy például egy Pannon Parkra még mennyit kell költeni, mert legutóbbi beszélgetésünknél ott tartottunk, hogy igenis kellenek bele cápák is.
Hát ilyen a biodom beruházás egy elég elfuserált beruházás, hogy pestélyesen szólva, tehát azt gondolom, hogy egy számos hibát elkövettek az elődeim ezzel kapcsolatosan, és azért ezt finoman megjegyzem, hogy ennek kapcsán mi a dokumentumokat elküldtük a rendőrségnek, és ott egy nyomozás el is indult már. A főjegyző urat erről tájékoztatta a nyomozóhatóság. Tehát azt mondom, hogy nem volt minden rendben. Hát itt egy körülbelül 15 és 20 milliárd forint közötti összeg az, ami szükséges ahhoz, hogy a biodóm meg tudjon valósulni. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ez a beruházás álljon meg félúton. Részben azért, mert bár most egy kicsit, hogy is mondjam, olyan ferdeszemmel néz mindenki a biodómra, de hogyha sikerülne megvalósítani azt a szakmai programot, amit feltételezett, akkor azért ezt felhelyezné Budapestet a nemzetközi turizmus térképére, és a budapesti turizmus talpraállítása szempontjából egy nagyon fontos attrakció lehet. Másrészt meg rengeteg közpénz van már benne, amely hát veszendőbe mehet akkor, hogyha nem fejezzük be. Itt van egy viszonylag jó előre haladott tárgyalás arról, hogy milyen feladat megosztásba tudnánk ezt befejezni. Remélem, hogy az elkövetkező időszakban ezeket tudjuk konkretizálni. Rátok reális esélyt arra, hogy ebben a kérdésben meg tudunk állapodni.
A befejezés után az üzemeltetésről is lesz valamilyen megállapodás? Hogy azt kiteszi bele a pénzt, vagy hogy vissza fogja keresni, és mennyi idő alatt azt, amit egyébként beletettek?
Hát olyan megoldások hangoztak el eddig, hogy az üzemeltetés az állatkertnél marad, ez egy olyan szakmai feladat, amit azt gondolom, hogy csak az állatkert tud ellátni, amelynek egyébként a kicsit rájárt a rúd az intézményre az elmúlt időszakban, de azért ez egy továbbra is európai szinten is egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy mindannyiunkat joggal büszkeséggel eltöltő intézmény. Tehát olyan forgatókönyv nem merül fel, hogy ne az állatkert üzemeltesse a biodómot. A biodóm beruházás eddig is teljes mértékben állami forrásból valósult meg. Valamilyen szinten a főváros ebben kisebb részben talán túl feladatot vállalni, de ez kormányzati támogatás nélkül mi ezt egészen biztosan nem tudjuk befejezni. És azért azt én azt gondolom, mivel a magyar GDP-nek egy nagyon jelentős része a budapesti nemzetközi turizmus, ez a beruházás, ez egy megterülő beruházás lesz az állami igazgatás egészét illetően, tehát az államháztartás nyertese lehet ennek a beruházásnak. Sok millió turista fog idejönni csak a biodóm miatt Budapestre. Azt gondolom, hogy éppen ez egy nemzeti ügy, hogy ezt a beruházást be tudjuk fejezni.
Liget autómentesítésének ügyében kellett tárgyalniuk valakivel, vagy nem?
Hát hál' Istennek nem mindenben van közöttünk véleménykülönbség, például ebben nincs. Nagyon örülünk annak, hogy elindult a Szegedi úti felüljáró tervezése. Ez egy nagyon régi, tulajdonképpen a 60-as évek óta visszatérő javaslat, hiszen az M3-as autópályán bejövő forgalom egy jelentős része akkor nem kell, hogy elérje a Liget közvetlen környékét, és reméljük, hogy az egyéb kisebb beruházásokkal plusz kapaszkodósáv építése a Kacsó-Pongráci felüljárón, illetve Prépusszer parkolók építésével lehetővé válik az, hogy a Kóskároly sétányt azt visszaadjuk a gyalogosoknak. Ugye ma tulajdonképpen a Ligetet kettészeli a Kóskároly sétány, amely folyamatosan egyébként dugóktól szenved, és ott rendkívül balesetveszélyes is, hogy az átközlekedés a gyalogosok részéről. Végre azt kell mondjam, hogy örülnék, ha több ilyen pont lenne, viszonylag kevés ilyen van, de ebben az ügyben teljes mértékben egyetértünk a kormánnyal.
Az előző kampány népszerű és forró témája volt a patkányhelyzet, a patkányvész Budapesten. Most ugyanaz a cég viszi az ügyeket, mint amelynek a működése ellen annak idején tiltakoztak. Nem találták elég jónak. Mit tanulhattak egy év alatt, hogy most jó lesz?
Hát remélem, hogy sokat tanultak, de nem ettől lesz jobb a helyzet Budapesten patkányfronton, hanem azért, mert egy teljesen más struktúrában írtuk ki a közbeszerzést, illetve egy teljesen más a feladatmegosztás a főváros és a patkánymentesítést végző cég között. Én azt gondolom, hogy az egy teljesen abszurd gyakorlat volt, és ezen változtatunk, hogy a patkányészleléseket a cégnek kell bejelentenie a polgároknak. Az új rendszerben a fővárosi intézményeknél kell jelezni bárkinek, hogyha patkányt észlel, és megbízhatóbb adatokat fog ez generálni számunkra. Másrészt meg, hát, hogy mondjam, azért az nem életszerű, hogy annak a cégnek kell jeleznem a problémámat, akinek ez majd problémát fog okozni, hogy meg kell oldania. Tehát egy teljesen más struktúrában írtuk ki, egy sokkal intenzívebb patkányírtást tesz lehetővé, tehát egy sokkal átláthatóbb, kiszámíthatóbb módon, és egyébként sajnos el kell mondjam, hogy egyébként több forrás biztosításával is zártuk le ezt a közbeszerzést, illetve még nem zártuk le, mert jogorvoslat könnyen lehet ebben az ügyben is. Mi a magunk részéről azt gondoljuk, hogy egy sokkal jobb struktúrában van megfogalmazva az a feladat, amit el kell látni Budapesten a patkánymentes állapot fenntartása érdekében, illetve az adott esetben megjelenő fertőzések visszaszorítása érdekében.
Körúti kerékpár sávot beváltnak látják-e, amikor azon végig kerékpározva azért ez a bátrak sportja futárautótól eltévedt ingyen parkoló autón keresztül odakerekedő taxisig, időnként minden van benne, az autósor, ahova egyébként ők tartoznának, az megáll.
Hát ez egy, hogy is mondjam, sokkal több dugót vizionálnak szerintem sokszor a politikusok, mint amennyi valóban van a városban. Mi nem látunk ilyen szempontból rosszabb helyzetet. Nyilván a járvány miatt egyébként kisebb a gépjármű forgalom. Bár a közlekedési arányon belül több az autó, mint a közösségi közlekedés, ami hosszú távon egyébként életveszélyes, de én azt gondolom, hogy a belváros forgalomcsillapítása az elkerülhetetlen. Ami pedig a kerékpársávot illeti, hát az, hogy az ingyen parkolás egy teljes káosz a városban, azt remélem, hogy egy hamarosan elmúló probléma lesz, hiszen azt gondolom, hogy ez egy helytelen döntés volt, és nem csak pénzügyi szempontból, közlekedés szempontjából is, és hát a városi közlekedőknek hozzá kell szokniuk az új helyzethez, ez soha nem megy egyik pillanatról a másikra, de ha valaki megnézi a kerékpáros statisztikákat, hogy milyen elképesztő mértékben nő Budapesten a kerékpár forgalom, akkor látja azt, hogy részben a járvány abba az irányba viszi az embereket, hogy az egyéni közlekedést válasszák, részben pedig nyilván az újabb infrastruktúra az mindig újabb igényeket szül, és mi ennek örülünk. És nem csak önmagában a kerékpáros közlekedés miatt, ami persze önmagában is egy fontos ügy, de ennél még fontosabb hogy a belvárost nem tehetjük autópályák hálózatává, és éppen ezért tartom nagyon visszásnak a Galvani híd kapcsán folytatott kormányzati kommunikációt, mert a lánc a körúton, illetve a történelmi belvároson belül a 6.-7. kerületben történt forgalomcsillapítás, az a tized része annak, amit a galvani forgalomszámlálása kapcsán feltételeztek. Tehát ha ezek mind megvalósulnának, akkor egészen drámai mortóban változna meg a város. Én azt gondolom, hogy a Nagykörút és a Nagykörúton belüli belváros forgalomcsillapítása az nem csak az ott lakók érdeke, akik egyébként nagyon örülnek ennek a helyzetnek, hiszen nagyon nagy mértékben csökkent a belvárosi kisutcáknak az átmenő forgalma, és hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ha revitalizálni akarjuk a belvárost, és azt akarjuk, hogy a Nagykörúton élet legyen, és újra Pest főutcája legyen, akkor az ilyen autóforgalom mellett nem elképzelhető, és itt a kerékpársáv a legkevésbé fontos elem. Az élhetőség a legfontosabb szempont.
Főpolgármester úr, ha lesz ellenzéki miniszterelnök jelölti előválasztás, elindul egy ilyenen?
Hát ha lesz, akkor majd megfontolom. Egyelőre azért ez nem dőlt el, ez a kérdés.
Ha lesz, akkor inkább igen, vagy inkább nem? Mert úgy tűnik, hogy az a feltétele annak, hogy valaki miniszterelnök jelölt lehessen a végén. Tehát van egy előszűrő, és ez úgy tűnik, hogy a korábbi választásokon bevált. De nem lehet menet közben valakinek meggondolnia magát, vagyis csak nagy kockázattal, hogy nem indul, de aztán mégis beszáll.
Nézze, én azt gondolom, hogy a járványügyi helyzet azt indokolja, hogy az ellenzék készüljön fel az előválasztásra, de én a nyár előtt ezt nem tartom reális lehetőségnek. Én azt tudom erre a kérdésre mondani, amit gondolok, és amit mindig mondtam, hogy nekem nincsenek ilyen terveim. Ugyanakkor másoknak vannak velem terveik, sok politikus társam, hogy mondjam, szívesen látna az előválasztáson indulók között. Én annyit tudok mondani, hogy bárki lesz az ellenzék miniszterelnök jelöltje, akkor az ő győzelmi esélyét nagy mértékben javítja azt, hogyha egy előválasztáson kapja meg ezt a megbízatást, és bárki lesz a miniszterelnök jelölt, az én 100%-os támogatásomra számíthat. Én jelenleg arra készülök, hogy egy borzasztó nehéz évben megpróbálom a várost átvinni a tűfokán, ahogy tetszik, hiszen ez az év minden szempontból nagyon nehéz lesz mindannyiunknak, a járvány és a gazdasági problémák miatt egyaránt. Nincsenek ilyen ambícióim, de az, hogy végső soron lesz előválasztás, és hogy ezen én indulok-e, ez szerintem az elkövetkező hónapban ki fog derülni.
Azt elképzelhetőnek tartja, hogy nem is lesz előválasztás?
Nézze, amíg én azt gondolom, hogy most talán ez eldőlt, hiszen a pártok ezt támogatják, nem minden párt egyaránt elkötelezett ebben, ami érthető, hiszen miért lehetne közöttünk vita. Én azt gondolom, hogy a főpolgármester választás kapcsán az előválasztás mutatta azt, hogy ha beengedjük az embereket a politikába, ha nyitottabb versenyt alakítunk ki, és vállaljuk azt, hogy mivel mi a Fidesz demokratikus ellenzéke vagyunk, demokratikus vitában döntsük el a legfontosabb kérdéseinket, én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, ha ez megtörténne. Arra készülök, hogy lesz ilyen, de azért a járványhelyzet nem teszi könnyűvé ennek a folyamatnak a megszervezését és a lebonyolítását.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármestere volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szabó Gergő szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgatják, a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.